Ez a Térkép Info, az ELTE Térkép Tudományi és Geoinformatika Intézetének podcast műsora, melyben két hétről két hétre beszélgetések hallhatók térképészetről, geoinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Vendégeink területük elismert kutatói, tudósai, vagy éppen hallgatók, akik valamilyen kutatási projekt révén betekintést nyernek egy-egy szakterület mélységeibe. Én Pál Márton tanársegéd vagyok, és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes és értékes tartalommal tudunk szolgálni. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Mai vendégem Kránic József, és hát én úgy gondolom, hogy távérzékelésről fogunk beszélgetni zömmel. Valószínűleg a hallgatók nagy része nem ismeri Józsit, ezért nulladik kérdésként azt szeretném kérni, hogy mutatkozz be, légy szíves, ki vagy, mivel foglalkozol?
Hasonlóképpen én is tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és hogy ugye elhangzott, Kránic József vagyok. Én Kisalföldön élek, Győr mellett egy kis településen, amit úgy hívnak, hogy Pannonhalma, és hát digitális távérzékeléssel foglalkozunk, illetve ezen belül, emellett ezeket digitális ikreknek a létrehozásával, tehát minden, ami valóságban létezik, annak a digitális másolatát elkészítjük, és ehhez építjük fel az eszközparkunkat, szolgáltatásainkat.
Magyarul az ipari szektorból, egy ipari szektor képviselet, ha szabad így fogalmazni.
Igazából igen, dominánsan az ügyfeleinknek a többsége az ipari szektorból érkezik.
Mi az a háttér, ami téged ide vezetett? Te konkrétan távérzékeléssel, zárójel térinformatikával kezdtél el foglalkozni, vagy egy kicsit kalandosabb volt ez az út?
Hát sokkal kalandosabb volt, azt kell, hogy mondjam. Kíváncsiság hozott errefele. Én informatikusként végeztem valamikor jó sok évvel ezelőtt, és az a fajta elfajzott informatikus vagyok, aki aztán nem zavarta a informatikusokat a saját munkájával utána. Én multicégeknél kezdtem el dolgozni, ilyen kis amerikai startupoknál, mint az Intel, utána a Microsoft, ezeken a helyeken úgy összesen körülbelül 15 évet töltöttem el, ami rendkívül hasznos volt, viszont ott sem a termékfejlesztés, inkább a kereskedelem volt a feladatom. És mikor picit úgy túltöltöttem a multi léttel, akkor a kíváncsiság elvonzott egy olyan területre, ami aztán ide vezetett, hogy a digitális világgal foglalkozom, tehát a valóságnak a digitális platformra történő áthelyezésével. Ennek azért volt egy olyan apropója, hogy mikor én multiléttel szakítottam, akkor volt egyfajta keresgélés, nézelődés, viszonylag kényelmesen meg tudtam azt tenni, hogy sok mindennel megismerkedtem, és a drónok akkor kezdtek el népszerűsödni. A 2018-as évről beszélünk, amikor megjelentek az első kereskedelmi drónok, mert előtte már ugye lakosság számára már értékesítettek kisebb eszközöket, és akkor felmerült az, hogy hát ezzel több mindent lehet csinálni. Egy picit úgy voltunk ezzel az egésszel, mint egyébként ez nem sok mindenben jellemző, a David Bowie zenéje, tehát hogy majd évek múlva értik meg az emberek, tehát egy picit előre haladunk, vagy előbbre gondolkozunk mindig, mint a jelenlegi gondolkozásmód, átlag ember gondolkozásmódja tart. És tehát itt 18-ban egyik barátommal elkezdtünk beruházni ilyen eszközökbe, szenzorokba, és akkor gondoltuk, hogy de jó, vannak ezek az eszközök, majd akkor innentől kezdve aztán szépen csak várni kell a megrendeléseket. Mondtuk mindenkinek, hogy ilyen van, mindenki mondta, hogy milyen ügyesek vagytok, meg milyen jó ez, mert ez a jövő, de hát bevételi oldal az nem nagyon akart kopogtatni nálunk. Míg nem, erre nem jutottunk oda, hogy az egyik hivatal kiírt egy közbeszerzési eljárást arra, hogy a parlagfű detektálásra esetlegesen egy eljárás vagy egy módszer kidolgozható-e, tehát ugye a jelenlegi módszer az meglehetősen nem technikával megtámogatott, és hogy ennek egy újszerűbb megoldását akár műholdakról, akár a földközeli drónfelvételekből meg lehet mondani, hogy hol van parlagfű, és az mekkora kiterjedésű. Tulajdonképpen ez volt az a pont, amikor úgy lehet azt mondani, hogy egyfajta áttörést elértünk, ugyanis elkezdtünk dolgozni nevesebb szakemberekkel, és itt nem lekicsinylő módon gondolom a nevesebbet, mert egyáltalán nem gondolom, hogy akár a Matén, sajnos már nincs köztünk a Bálóbori, hogy ott ismerkedtünk meg mi a Jung Andrással, velük kezdtünk el ezeken a folyamatokon gondolkozni. Hát ennek az eredménye az lett, hogy egy papíron egy eljárást kidolgoztunk, amihez nyilván végeztünk próba adatgyűjtést. Ott az egyik legnehezebb dolog volt az, hogy találjunk parlagfűvel fertőzött területet, aminek az oka az volt, hogy amikor így felhívtuk a hivatalokat, akkor sehol nem volt, de hát aztán sikerült végül is találni egy eldugott helyet, ahol néhány parlagfű volt, és akkor ott csináltunk próba repüléseket, ahogy első körbe ki kellett azt tapasztalni, hogy mi az a felbontás, aminél aztán lehet detektálni. Már egy picit előre ruhantam, mert ennek volt előzetesen egy hosszasabb beszélgetésünk Andrással arra vonatkozóan, hogy vajon milyen módszer, vagy milyen szenzor alkalmas ennek az eljárásnak, vagy hát konkrétabban a parlagfűnek a detektálására, amikor is András ugye hiperspektrális témában egy nagyon meghatározó szakember, elmondta, hogy már korábbi években voltak ilyen jellegű kutatások, amik nem feltétlenül hozták azt az eredményt, amit szerettek volna, és az ő javaslatára morfológiai alapon kezdtünk el kutakodni, ami...
Magyarul hogy néz ki?
Pontosan. És ugye itt az a szerencsés helyzet volt, hogy a parlagfűnek az alakja, az tulajdonképpen egy másik, szintén pollen gazdag gyomnövénynek az alakjával hasonlatos, tehát az se baj, hogyha éppen azzal összetévesztjük, mert az legalább ugyanolyan üldöztetésnek van kitéve. Úgyhogy ezen az úton indultunk el, mert a spektrális módon történő azonosítás a korábbi kutatások alapján az még akkor adat mennyiséget eredményezett, és olyan mennyiségű számítást, kutatást igényelt, hogy nem láttuk annak, hogy abból a pályázati időn belül tudunk eredményt produkálni. Úgyhogy lett egy ilyen eljárásunk, amit kidolgoztunk papíron, nyilván megvoltak hozzá a tesztek, és akkor ez indított el bennünket arra, hogy még inkább foglalkozunk ezzel a területtel, és itt sokkal inkább úgymond a természetes kíváncsiság vezetett minket, vagy túl minket mindig előbbre másik témák fele, akár mezőgazdaság, akár legyen az építőipar, vagy lehet éppen a múzeológia, tehát ilyen régészeti ásatásoknak a detektálása. Itt mindig valahol a kíváncsiság, meg az, hogy lehet még többet megtudni a valóságról, ami bennünket körülvesz.
Tehát igazából a kulcs szó az a távérzékelés, és a távérzékelésnek a különböző irányú felhasználási módjai. Ugye említetted itt az elején a digitális sikert, hogy lett ebből a parlagfüvezésből digitális siker, de előtte mi is az a digitális siker? Mert azért nem feltétlen annyira közszájon forgó fogalom ez.
Hát annyiban engedd meg, hogy kijavítsalak, hogy közszájon forog, mert ez most egy ilyen divatos kifejezés. Ilyen szempontból viszont azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon sokat olvastam utána, amikor ez ugye a látókörömbe került, hogy digitális siker, hogy most ez akkor mit kell érteni. Tehát különböző nemzetközi oldalakon keresgéltem, hogy most ez tulajdonképpen mi, vagy picit túl misztifikálják ezt a dolgot, mint ahogy az informatikára sajnos jellemző, hogy a szakemberek egymás között igyekeznek úgy beszélni, hogy az átlag ember ne értse meg. Ez, hogy szándékos vagy sem, minden esetre jól hangzik egy-egy előadásban, hogy teletűzdelik különböző divatos kifejezésekkel, visszakanyarodva, hogy mi a digitális siker, nagyon egyszerűen, hogyha van itt előttünk egy alma, és annak én elkészítem a digitális másolatát, fölteszem a számítógépre, az már annak a digitális sikere, hiszen pontosan ugyanaz a valami, vagy alma jelenik meg a számítógépemen, ami ott van, és akkor azt, hogyha éppen szükséges, akkor tudok modellezni rajta, tudok vizsgálatokat végezni. Nagyon fontos az, hogy nyilván a célnak megfelelő digitális siker legyen, tehát hogyha fontos az, hogy színhelyes legyen, akkor különböző kalibrációkat el kell végezni az eszközön, mielőtt a felvételeket készítjük, hogyha térbeli felbontása kell, hogy megfeleljen, akkor nyilván annak megfelelően, megfelelő számú és olyan eszközökkel kell dolgozni, amelyek ezt támogatják. Úgyhogy digitális siker, ikre lehet bárminek, akár nekem is, hogyha valaki engem egyszer beszkennel, vagy beszkennel magamat, és felrakom a számítógépre, az tulajdonképpen ez, de digitális siker tulajdonképpen a beszkennelt papírlap is bizonyos szempontból, tehát nem feltétlenül a térbeli felbontás tekintetében, hanem annak egy digitális másolata. Tehát nyilván, hogyha most nekem egy régi dokumentumról kell készítenem egy digitális ikret, akkor ott nagyon fontos, hogy mind színhelyes, mind térbeli felbontás tekintetében a pontos reprodukcióját adjam. Hogyha szeretném, hogy egy olyan dokumentum, amit nem nagyon akarnak mozgatni, mert sérülékeny, vagy esetleg nem is engedik annak a kutatását, vizsgálatát, elkészítsem a digitális másolatát, és akkor ezt a digitális másolatot tudják úgy vizsgálni, mintha az eredeti lenne a birtokukba. És nagyon érdekes egyébként, hogy gyakran veszem észre azt, hogy egy-egy digitális siker néha több mindenre felhívja a figyelmét az embernek, vagy több mindent lehet észrevenni rajta, mint amikor a valóságban nézek mondjuk egy festményt, vagy akár egy objektumot, egy szobrot, akkor nyilván több idő van, ember kényelmesen leül egy fotelbe, a jó felbontású számítógépen monitor előtt ülve nézi, és akkor felfedez rajta esetleg olyan apróságokat, amit a valóságban nem észlel. Mert van idő mindenre, esetleg, hogyha már ott tart az ember, akkor valamiféle algoritmusokat végigküld, ráküld az adott modellre, hogy különböző szempontrendszer szerint akkor ők elemezzék az adott modellt, és az is feltárhat akár olyan szimmetriákat, aszimmetriákat, amit nem érzékelünk, viszont lehet, hogy a műnek a létrehozása kapcsán az egy fontos momentum volt.
Tudsz esetleg példát mondani arra, hogy ilyen digitális ikreket konkrétan a gyakorlatban mire tudunk hasznosítani?
A legalapvetőbb például, mondjuk vegyük ezt az épületet, ahova amikor én először jöttem be, akkor körülbelül egy negyed óra. De bocsánat, még második alkalommal is volt olyan, hogy fél órát kóvályogtam, mint a denevér, tehát így faltól falig, hogy oda találjak, ahova kell. Nem azért, mert annyira bonyolult az épület, hanem olyan hatalmas, és számomra maga a különböző helyeknek az elnevezés az nem egyértelműen tükrözi, hogy na most ezt hol keressem. Például, hogyha beszkenneljük ezt az épületet belülről, akkor létre tudjuk hozni ennek a mond virtuálisan bejárható másolatát, ami azt jelenti, hogy leülök a számítógép elé, és akkor azt mondod nekem, hogy menjek el ebbe meg ebbe az előadóba, akkor én beütöm ott, hogy na hol van ez az előadó, és akkor szépen meg tudom nézni, hogy bejárattól nekem jobbra-balra, előre, liften, hanyadik emeletre kell feljutnom, és ott akkor, hogy lépjek ki milyen irányba, és hogy találok oda a legrövidebb úton. Tehát ez például egy felhasználási módja, vagy ugyanennek az épületnek, ebből el lehet készíteni a pontos alaprajzát. Gyakran előfordul az, hogy régi épületeknek nincsen meg a digitális alaprajza. Akkor egy hagyományosabb eljárással kimennek oda ugye a szakemberek, és akkor mérnek jó sokat, mert nyilván pontszerű méréseket tudnak végezni. Hogyha egy ilyen szkennerrel ezt megcsináljuk, akkor tulajdonképpen számítógép előtt ülve az épület különböző szinteknek az alaprajzát nagyon rövid idő alatt tudjuk reprodukálni, vagy szükséges volna mondjuk az, hogy a tisztítóvállalatnak megkérjük, hogy az ablakokat tisztítsa meg. Oké, de mekkora a felület? Hát, azt majd mossák le, és majd mondják meg. De akkor nem kell, mert hogyha megvan digitálisan, akkor egy pillanat alatt meg tudom mondani, hogy hány négyzetméternyi üvegfelület van, amit le kell tisztítani. Tehát igazából ilyenek. A másik, ami nekem, hát inkább azt mondom, hogy a személyes kedvencem régi történelmi helyszínek, vagy akár régi épületeknek a digitális megörökítése, vagy szülőfalumba például a kis kápolna, meg környezete, illetve a régi Árpád-kori templomnak a bejárható másolatát csináltam. És nagyon jó volt látni azt, hogy amikor kikerült ez ugye a nyilvánosság elé, akkor azok az emberek, akik ott nőttek fel abba a kis faluba, elköltöztek már máshova, távol onnan, és akkor de jó látni, és ezek a visszajelzések, ezek nagyon jól estek, hogy ó, tényleg, de mert is felejtett, hogy ez a kis kápolna, hogy néz ki belülről, mert gyerekkorában ő oda járt a nagymamájával, bárkivel szentmisére, és akkor most így meg tudja nézni, hogy most hogy néz ki, vagy szerette volna unokáinak éppen megmutatni, az egyik ilyen visszajelzés volt, és akkor nem tudta, hogy kinél van a kulcs, kitől kéri, amikor éppen arra mennek, lehet, hogy nem ér rá, akkor így meg tudja mutatni a számítógépen, hogy néz ki belülről, meg mi volt ott azért gyerekkoromból én is emlékszem, hogy az idős néniknek fix helye volt, tehát onnét csak eltávolodtak, kihaltak, és mindenkinek meg volt a fixe, és néhányat én is vissza tudok még mondani, hogy ki hol ült, meg én nagymamámnak például mi volt a helye. Ilyen érdekességek. Tehát nekem ez az egyik kedvencem egyébként, amikor ilyen helyszíneket kell megmutatni, de ugyanakkor az is egy lehetőség ezekben a modellekben, hogy gyakran látogatott turisztikai helyszínek, akár múzeumoknak a bemutatása. Itt belefutottunk azért olyanba, hogy jó, de megnézi ott, és nem jön el. Pont az ellenkezőjét tapasztalom, hogy ez inkább felkelti az emberek érdeklődését, és azt mondja, hogy ha egy hétvégi programot tudok szervezni majd arra, akkor ezt mindenképp meg akarom nézni. Tehát pont azt a hatást írja el, hogyha megnézi digitálisan, akkor szeretné ezt megszemlélni élőben is. Valaki, aki nagyon szereti a Bud Spencer filmeket, például én, amikor eljutottam arra fele, ahol ezeket forgatták, tehát én vadásztam ezekre a helyszínekre, hogy tényleg, ahol a filmfelvételek voltak, azokat meg tudjam nézni. Ez egy picit hasonló, én azt gondolom, hogy úgy felébreszti az emberbe a vágyat arra, hogy élőbe is megnézze.
Milyen eszköz készlettel, vagy nem is tudom, arzenállal dolgozol, és ezeket az eszközöket, mármint, hogy így külön-külön milyen feladatokra tudod használni?
Nagyon sokféle eszközünk van. Leginkább a levegőből készítünk felvételeket. Ott tulajdonképpen olyan, van egy hordozó eszközünk, egy viszonylag nagyobb drón, amin lehet cserélni a szenzorokat, az érzékelőket. Ott van lidar, van nagy felbontású hagyományos kamera, van multispektrális, van hiperspektrális, bár az túl drága ahhoz, hogy rátegyük, legalábbis meg nagyon félünk tőle, én személy szerint, tehát azt inkább a földön használjuk a hiperspektrális rendszerünket, és akkor igyekszünk hőkamera, és ezeknek a földi megfelelője szintén a rendelkezésünkre áll, tehát például ezeket a földi digitalizációkat, vagy egy épületnek a digitális bejárható modelljét, azt általában egy földi lézerszkennerrel készítjük. Most már ezek az eszközök fel vannak szerelve nagy felbontású RGB kamerával, tehát a képi információ is nagyon jól hozzá párosul. Nyilván abban az esetben, hogyha egy digitális pontfelhő szükséges, mondjuk egy mérnöki modellhez, akkor az kinyerhető belőle, és akkor ilyenkor csak bejárható sétát oda adjuk a megrendelőnek, amennyiben igényli, ha nem akkor is, mert tapasztalat az, hogy nagyon sok hasznos dolgot, meg költség, megtakarítást tud számukra eredményezni. Egy építésziroda az elég gyakran kér minket arra, hogy felújítást várő épületeket szkenneljünk be, mert önnek is sokkal több idő az, hogy elmenni oda, elküldeni legalább két embert, aki a méréseket megcsinálja, és akkor utána visszamegy az irodába, és eszébe jut, hogy atya úristen, valamit nem mért le, akkor meg vissza kellene menni. Ezzel szemben, ugye, hogyha mi ezt beszkenneljük neki, akkor ott van a számítógépén, akkor nézi meg, és akkor mér rajta azt, amit szeretne. De hát nagyon fontos az, hogy egy jó minőségű képi anyag is kapcsolódik hozzá, mert nyilván ott bizonyos szerkezeteknek az állapotát tudja ellenőrizni ezen keresztül.
A multi- és hiperspektrális szenzorokat mire használjátok?
A multi- spektrálisra már volt igény, úgyhogy egy külföldi nyugat-európai kutatással foglalkozó cég a magyarországi leányvállalatánál felkért minket, hogy növény szaporítással foglalkoznak, megkért minket, hogy különböző fejlettségi stádiumba készítsünk felvételeket. Ezt ugye azért kellett, mert ez egy többé-kevésbé elszeparált környezetbe létesítették ezt a 1,5 hektáros kísérleti telepet, ahol sok fajtát neveltek ugyanabból a növényből, és akkor egy adott időpillanatban ők megfertőzték, és akkor látni akarták, hogy a különböző fajták hogy reagálnak erre a fertőzésre. Úgyhogy ott többnyire ezek voltak a feladatok. Ezen felül folyamatosan próbáljuk a multispektrális szenzornak az adatait olyatén módon értékesíteni, hogy hát a növények egészségi állapotára vonatkozó információk ugye kinyerhetők belőle. Ez egy picit hosszabb küzdelem még. Lassan a gazdálkodók is sokkal inkább állnak át ezekre a precíziós megoldásokra, ahol már szükséges lesz nekik egy ilyen felmérés is. A hiperspektrálist azt egészen eddig, meg hát még egy idegen azt gondolom csak kutatásra, tehát különböző kutatásokba vettünk részt, illetve veszünk részt, illetve hát volt egy olyan feladatunk, amit Jung Andrásékkal közösen egy képletet dolgoztunk ki, ott lett fényforrásoknak a bemérése volt a feladat, tehát bemértük azt, hogy adott fényforrás, lett fényforrás távolságba mekkora és hány darab foton található az adott felületen, az én indoor farmingba használják ezeket a fényforrásokat, és ott nagyon tudományosan folyik a növényeknek a nevelése, és ott nekik fontos volt ez az információ, hogy különböző ledekből mennyi foton és milyen energiával jelenik meg 50-60 cm távolságban. És akkor ilyen méréseket csináltunk, illetve hát folyamatosan igyekszünk pályázatokon bekerülni, mert ugye ezek a spektrális kutatások, ezek rendkívül izgalmasak, és nagyon sok lehetőség van bennük. Ugye esetlegesen, aki nem ismeri annyira, a maga a hiperspektrális szenzor, az tulajdonképpen a látható fény ennek egy picit alul és túl lát hullámhoz tekintetébe, és 4 nanométeres részecskékbe, szeletkékbe látjuk magát az eredményt, tehát ezért van az, hogy az RGB kamera képe az mondjuk egy kétdimenziós felvétel, egy hiperspektrálisé, ilyen megközelítésben egy háromdimenziós, tehát egy adatkockát kapunk, és ugye ez a szenzor, ez egy felvételen több mint 27 millió pixelnyi információt hordoz, és ez a 350 ezer nanométeres tartományba, 4 nanométeres szeletkékbe, ki lehet rakni nyilván ebből is a látható tartomány, tehát azt a képet, amit emberi szemmel látunk, viszont ugye a növények nagyon szeretnek kommunikálni az infravörös tartományba, bizonyos esetekben az UV-be, amit nem tudunk szemmel érzékelni, illetve akár látható tartományba is, amit ugye az emberi szemnek a felépítése miatt nem feltétlenül érzékelünk bizonyos színárnyalatokat, ott egy hiperspektrális szenzorral nagyon finom árnyalatnyi különbségeket ki lehet mutatni. Tehát abban az esetben, hogyha egy fertőzés vagy valamiféle kártevő megjelenik a növényeken, és emberi szemmel még úgy látjuk, hogy minden rendben van, jó közelítése egy hiperspektrális vizsgálattal már ki tudjuk mutatni, hogy ott valami elkezdődött, tehát valamire majd oda kell figyelni. Az, hogy erre kidolgozott eljárás megoldás nagyon kevés van, annak az egyik oka az, hogy borzasztó mennyiségű adat keletkezik. Tehát egyetlen egy felvétel az ilyen 60-80, bizonyos esetekben 100 megabájtos méretű. És mondjuk, hogyha ezt egy hektárnyi területről csináljuk, akkor ott több gigabájtnyi információnk van, feldolgozatlanul, és ugye hát, hogyha most teszem azt, mondjuk egy hektárnyi területről készítek én mondjuk 5000 képet, akkor ez a 5000-szer 27 milliónyi adatot kell elemezni, végignézni, amihez azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon, még a felhőszámítási kapacitás is nagyon költséges. Tehát inkább itt a hiperspektrális szenzorral ilyen spot méréseket végzünk, és akkor próbáljuk az összefüggéseket megtalálni, meglátni a felvételek alapján, meg különböző algoritmusok segítségével, és hogyha sikerül beazonosítani egy adott problémára vonatkozóan a spektrális aláírást, nevezzük így, akkor elképzelésünk szerint arra készíthető egy spektrométer, ami adott problémára érzékeny, tehát azt a görbét keresi a természetbe, és hogyha találja, akkor azt jelzi. Ami lényegesen költséghatékonyabb eljárás tud lenni. Nyilván itt a probléma súlyához mérten is nézni kell, tehát egy ilyen szenzor azért borzasztó drága, azon felül még, hogy a hatalmas adatmennyiségnek a feldolgozásával is meg kell virkózni. Viszont nagyon izgalmas. Tehát én ezt imádom egyébként ezzel foglalkozni, mert annyi lehetőség van benne, és annyi dolgot megmutat, amire tényleg előtte nem is gondolt az ember.
Hogy látod egyébként, hogy ezeknek a modern technológiai megoldásoknak a gyakorlati alkalmazása az hogy áll akár nemzetközi, akár hazai szinten?
Nemzetközi szinten talán egy picit jobb az elfogadottsága. Hazai viszonylatokban, de azért ez nemzetközi szinten is bizonyos esetekben igaz lehet, hogy sok esetben azért óckodnak ezeknek az alkalmazásától. Most itt a távérzékelés, tehát a különböző multi- és hiperspektrális szenzorok által szolgáltatott eredményekre gondolok. A bizonyítás az hosszú időt vesz igénybe. Tehát, hogy az, amire én azt mondom, hogy egy szőlőt megvizsgálok hiperspektrális szenzorral, és mondjuk egy adott betegségnek a jeleit érzékelem, és azt mondom, hogy na itt akkor az van, akkor gazdálkodó, jó, de te tudod, hogy ott a talaj milyen? Tudod, hogy milyen volt az időjárás? Vagy oké, hogy ez a spektrális aláírás neked ezt mondja, de ez melyik szőlőfajta volt? Tehát itt nagyon nagy a variancia, és ebből kifolyólag maga az a fajta bizonyítási eljárás, hogy egyértelműen azonosítható legyen bizonyos probléma, ez köthető egy fajtához, éghajlati viszonyokhoz, talaj szerkezethez, tehát nagyon sok tényező befolyásolja, és ezeket együtt kell vizsgálni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk egy laborban én kimérek valamit, az akkor jó, hogyha mondjuk egy ugyanazt a labor körülményt tudom reprodukálni a való életbe. Az ritkán fordul elő, hogy mondjuk kint a szőlőben, akkor viszem magammal a fényforrásokat, hogy ugyanazokat a fényviszonyokat biztosítsam a szenzornak. Nem elképzelhetetlen egyébként, ez egy izgalmas terület, de laborban vagy egy gyártósoron ez nyilván megoldható, amikor mondjuk én azt akarom, hogy gyümölcsök frissességét ellenőrizni egy szalagon, beállítom fölé a megfelelő fényt, oda teszem a szenzort, és akkor nyilván ott mindig ugyanazok a körülmények. A természet az ennél sokkal izgalmasabb, és ott nagyon sok tényező van, amit figyelembe kell venni. Azt gondolom, hogy ez egy folyamat. Vannak olyan egyszerűbb szenzorok, mint a multispektrális, ott ugye az annyiba különbözik, hogy nagyobb, vastagabb szeletkékbe bizonyos hullámhoztartományokból vesz mintát, és ott is ugye a terepi visszaellenőrzés, visszacsatolás fontos, de aztán egy gyorsabb folyamat, aztán előbb adaptálódik, és már vannak erre mutató jelek egyébként, ahol, hogy ezt már kezdik a úgymond a precíziós gazdálkodást ezen a szemüvegen keresztül is nézni, hogy ugye maga az eszköz attól, hogy centiméter pontosan megy végig valahol, attól még nem nevezném precíziósnak. Ez egy precíz eszköz. Precíziós akkor lesz, hogyha ő csak ott hajt végre műveletet, ahol szükséges. Tehát ott írt gyomot, ahol gyom van, ahol nincsen oda, akkor nem juttat ki vegyszert feleslegesen, illetve hogyha beteg a növény, vagy tápanyag hiány van, akkor csak oda juttatja ki a szükséges tápanyagot, vagy vegyszert, ahol arra szükség van, és az egészséges növény pedig nem sokkolja feleslegesen. Ez egy folyamat, én azt gondolom, hogy ez egy 8-10 év még, mire bár mondjuk amilyen dinamikával fejlődik a technológia, lehet, hogy gyorsabb lesz, de most én 8-10 évet mondanék, amire ez már sokkal természetesebb lesz, mint most.
Beszéltünk azért itt nagyon érdekes dolgokról, a mezőgazdaságtól kiindulva, ipari felhasználáson át, tényleg az ilyen örökségvédelmi digitális siker alkalmazásokig. Hogy jön ehhez az egészhez a mesterséges intelligencia?
Hát igen, ugye rengeteg adat keletkezik, és mindig el szoktam mondani a partnereknek, mert hallottam már olyan előadást, amikor azt mondta valaki, hogy innentől kezdve aztán már semmivel nem kell foglalkozni, mert a mesterséges intelligencia. Mert én azt szoktam mondani, hogy minden mesterséges intelligencia annyira lesz intelligens, amennyire mögött álló emberek azok. És itt nem nélkülözhető az emberi erőforrás, és nem lehet arra számítani, hogy ő majd mindent is tudni fog. Nyilván nekünk adatokkal kell ellátnunk, és összefüggéseket kell találnunk azokba az adatokba, ami alapján ő ezeket a műveleteket, amiket mi most végzünk, vagy több lépcsőbe, több folyamaton keresztül jutunk el a végeredményhez, ő rendkívül gyorsan, és mondjuk egy folyamatba fogja elvégezni. Mire gondolok? Most, hogyha egy növényegészségi állapot felmérést végzünk, multispektrális drónnal kimegyünk, lerepüljük, utána mozaikoljuk a képet, utána megnézzük, hogy az jó, akkor a határvonalakat belőjük, és utána átküldjük egy másik rendszerbe, hogy ő kiértékelje nekünk. Akkor utána visszamegyünk a területre, és akkor leellenőrizzük. Most a mesterséges intelligencia gépi tanulás tulajdonképpen azt teszi majd lehetővé, hogy mindezt addig leegyszerűsíti, hogy mi begyűjtjük valamilyen módon az adatokat, vagy esetleg majd, hogyha sok adatunk van, akkor majd ő hívja fel a figyelmünket, hogy na most megint adatra lesz szükségem, hogy majd tudjak neked a munkádba segíteni, hogy hatékonyabb legyél. Tehát begyűjtjük ezeket az adatokat, feltöltjük egy platformon keresztül, egy felületen keresztül, és akkor ő végeredményt kapja vissza. Tehát a közbűső, ilyen mozaikolás, kiértékelés, a többi, ezekkel már nem kell foglalkozni. Ez megint egy hosszabb folyamat, illetve hát maga a mesterséges intelligencia az adatokat feltételez, tehát önmagába akár a most elérhető ChatGPT sem tud nekem arra választ adni, hogy ha mondjuk így Petőfiről kérdezek tőle valamit, tehát ezt nem maga találja ki, ő egy hatalmas adatbázisból rendkívül gyorsan dolgozik, és akkor nyilván kialakít egy olyan választ, ami az ő tanulmányai tudása szerint a legmegfelelőbb arra a kérdésre. Tehát az adat az nagyon fontos, és az, hogy itt rendszerbe kell gondolkozni, egy adat az nagyon fontos, de nem, szükséges, de nem elégséges, tehát nagyon sok adat kell, és minél komplexebb rendszereket nézünk, akár a természetben, a mezőgazdaságban, tehát nagyon sok helyről kellenek adatok. Nem elegendő például csak egy drónos felvételezés, szükség van mondjuk meteorológiai állomásból begyűjtött adatokra, a talajszerkezetelemzéseknek a vizsgálataira, és akkor ezek alapján, és bocsánat, a személyes megfigyelésre, tehát hogy ott van a gazda, és akkor ő is hozzáteszi az ő adatait, ez alapján fel lehet építeni egy olyan algoritmizált rendszert, ami a beérkező adatokat nagyon gyorsan fel fogja dolgozni. Hogyha ez már így működik, most egy diszkrét gazdaságról beszélek, tehát ez nem egy globális dolog, tehát egy gazdaságban mondjuk akkor utána beindul az, hogy elkezdem tölteni az adatokat, és nézem, hogy milyen eredményeket produkál. És akkor itt jön az, hogy nagyon sokat kell visszaellenőrizni folyamatosan, hogy a kvázi intelligenciától kapott eredmény, az valóban egybevágja azzal, amit én kint tapasztalok. És azt gondolom, hogy különösen a mezőgazdaságban ez 3-4 szezonnyi adat legalább szükséges ahhoz, hogy onnantól kezdve ő már tényleg tudja segíteni majd a gazdálkodó munkáját. Ami miatt ez kritikus, hogy minél később kezd ehhez valaki hozzá, annál később jut el arra a végeredményre, mert különösen Magyarországon ugye a talajszerkezet az nem homogén, tehát nagyon változatos, amiből kifolyólag, hogyha mi most valamit a sziget közben megcsinálunk, egyáltalán nem biztos, sőt biztos, hogy az Alföldön nem fogja ugyanazt az eredményt produkálni. Tehát ezeket diszkréten kell kezelni, és akkor nyilván lehet majd egy közös nagy adatbázist építeni, hogyha majd erre lesz egy szándék ezekből az adatokból, de akkor is ugyanúgy, mint az időjárás előjelzést adott területre vonatkozóan tudják megmondani, illetve segíteni a gazdálkodó munkáját, hogy na most akkor ki kell mennie, ez meg ezen kártevő ellen védekezni. Vagy most figyelni kell, ugyan tapasztalati úton ekkor meg ekkor jelentek meg a bizonyos kártevők vagy fertőzések, de mivel itt a klímakörnyezet is változik, ebből kifolyólag gyerekkoromban április elsője környékén kezdték el a különböző zöldségeknek, egyébeknek a vetését. Most meg már van, aki már túl van ezen, tehát és akkor itt március közepénél tartunk csak. Tehát azért elég jelentős tolódások vannak, ami nem problémának élem meg, csak hát ehhez alkalmazkodni kell, hozzá kell idomulni, és azt gondolom, a technológia ebben nagyon sokat tud nekünk segíteni, hogy gyorsan adoptáljuk ezeket az új helyzeteket, és reagáljuk ezeket le.
Zárásképp esetleg van egy-két ilyen érdekes történet, ami megesett veled terepi munka során, és így levezetésképpen a hallgatóság számára érdekes lehet?
Hát igenis, meg nem is. Tehát nekem, megmondom őszintén, minden egyes megbízás, meg új feladat az egy érdekes történet, de nagyon nehéz kiemelni, vagy kiragadni egy-egy esetet. Igazából azt kell, hogy mondjam, azok a legizgalmasabbak, legjobbak, amikor számunkra is új feladat van, tehát amikor meg kell birkózni azzal, hogy igen, tényleg valamit csinálunk, és már tudjuk, hogy kell csinálni, de most itt van egy igény, hogy ebből az adatból valahogy máshogy jelenítsük meg a megrendelő számára a dolgokat, és ez mindig újabb dolgokat vagy lehetőséget hoz elő. Olyan történeteim vannak igazából, ami inkább mondjuk a terepi munkán nem várt esemény bukkant fel, hogy azt gondolja az ember, hogy a madarak azok mondjuk csak a kisebb drónokra érzékenyek. Ugye van ilyen, nagyon sok videót lehet látni, mikor kisebb drónokra ragadozó madarak rabolnak, rárepülnek. Hát ezt meg tudom cáfolni, mert nagyon nagy madarak vannak kint a természetben, és hiába van nagy drónod, földről nézve van úgy, hogy a madár még nagyobbnak tűnik, és tényleg az is. És amikor így el se hiszed, hogy most tényleg egy nagy drónnal, tehát most itt beszélünk egy ilyen 5-6 kilós eszközről, aminek a kiterjedése tudom, méterszer méteres körülbelül, vagy picit talán nagyobb, és ő fent van a levegőben, és akkor így nézed, és akkor álmulsz, hogy atya úristen, most oké, hogy nézi, meg már van egyfajta tapasztalat, hogy amikor fölötte van a madár, meg ott köröz, akkor már prédának tekinti, de nem jól akarod elhinni, hogy most nem hallja a zajt, vagy mi van, és akkor tényleg, mikor már nagyon közel van, akkor oké, félbehagyom az adott eljárást, mert az eseteknek a többségében programozott repüléseket hajtunk végre, és akkor hát látszik, hogy a madár nem viccel, és ugye a protokoll szerint ilyenkor manuálisba átváltunk, és akkor hihetetlen gyors el kell indulni felfele. Akkor ugye egyrészt a propeller még nagyobb zajt csap, és akkor a mesekönyv szerint, vagy a tankönyvek szerint ugye a ragadozó madár is azt hiszi, hogy most visszatámadnak rá. Hál' Istennek eddig ez még tényleg így alakult, hogy amikor volt ilyen esetünk, hogy prédának nézte a nagy drónunkat egy-egy ilyen ragadozó madár, arra tényleg meg tudom erősíteni, hogy megindítottuk fölfele irányába, akkor ő is megijedt és elment onnan. De talán ez volt az, ami annyira ott nem volt vicces, így utólag nyilván az idő megszépíti ezeket az eseményeket, főleg úgy, hogy nem történt kár, vagy mondjuk egy másik történet, aztán a legelső alkalommal, amikor az ember megvettem én is egy drón. Ez egy kis Mavic drón volt még, 6-7 évvel ezelőtt, és akkor hát a drón már mindent is tud felkiáltással, tudja, hogy hol van, tudja, hogy milyen magasan van, stb. És akkor így laikusként, de jó, akkor a házat, meg a mellette lévő kis erdőt, akkor én megnézem vele, csak hát az erdő az körülbelül 10 méterrel föl, egy domboldalba lakom, és akkor 10 méterrel feltünk van. És akkor úgy mondhatni, hogy a vadi új drón, mikor berepül a fák közé, akkor így fátyolos tekintettel néz az ember, hogy úristen, ez most ennyi volt. Hát ugye, mivel, és akkor nagyon gyorsan tanul az ember a saját hibáiból, hogy igen, ő neki a relatív nulla pont, ahonnan felszáll. És ahhoz viszonyít, és nem vette akkor még figyelembe a domborzatnak a változása. Nyilván most már van egy ilyen fajta intelligencia is az újabb eszközökben, de akkor még minden távolságérzékelő szenzor figyelem kívül hagyásával szépen berepült a fák közé, és hál' Istennek ott egy ilyen két propeller cserével megúszta a drón is a történetet, meg hát nekem is tanulságos volt ez az eset. Ezen felül igazából, ugye a Földön most milyen meglepetés érhet, leginkább az, hogy érdeklődnek az emberek, oda jönnek, hogy most mit csinálunk, mi az, amivel foglalkozunk. Ez néha különösen, amikor ugye olyan 360-as szenzorunk van, ami pörök körbe, akkor bosszantó, hogy én járok körülötte, ugye, mint hogyha guta lennék, tehát kerülgetem, és amikor oda jön valaki, hogy hát maga meg mit csinál, és pont belesétál a képbe, akkor úgy boldog vagyok, mert hogyha nagy felbontásba kell készíteni, nagy pontsűrűséggel a felvételt, akkor azért egy-egy beállás az lehet 2 perc is. Nyilván, hogyha ennél kevésbé részletes felvétel kell, akkor 1/2 perc alatt megvan. De amikor 2 percet ott megint áldogálnom kell, akkor azért nem őszinte a mosolyom, és a válaszom se, hogy ne csodának kellett idejönni. Főleg, hogyha az épület irányába állt, amit én éppen szerettem volna bedigitalizálni.
Ő is benne lesz.
Hát nyilván nem, mert nekem zavaró tényező ilyen szempontból, de az emberi kíváncsiság az szokott néha meglepetéseket okozni. Ezért én inkább azokat szeretem, ami távol van mindentől. Tehát ott is van olyan, hogy éppen a nálatok volt egy doktorandusz hallgató, akivel kint voltunk, ugye ilyen erdőbe végeztünk lidaros mérés drónnal, és akkor ott is megjelent terepjáróval egy ember, hát ti mit csináltok itt felkiáltással, és akkor elmondtuk, ja jó van, és akkor nem tudom, a Géza tud róla, hát mondom, ő küldött, persze, hogy tud róla, csak hát mindig egy picit úgy akadályozzák az emberek a munkánkat. Nagyon szeretek egyébként hozzátok járni, egyszerűen annyi, hogy szerintem ez a térképészeti, geoinformatikai tanulmányokat, akik végzik, én rendkívül irigy vagyok rájuk, mert egyrészt jóval gazdagabb, meg sokkal alaposabb tudással rendelkeznek már most, mint én valaha fogok, mert nekem ugye ez leginkább tapasztalati úton van meg, és ugye nemrég részt vehettem egyik kollégádnak a doktori védésen, ami nekem nagyon izgalmas volt, leginkább azért, mert felét sem értettem, amikről szó volt, viszont nagyon sok érdekes dolgot említenek meg ezen, meg nagyon, olyan területek jönnek elő, amivel most ne kell ezzel foglalkozni, felkiáltással álltam hozzá korábban, és akkor ugye összefüggéseket megtapasztalja benne, az ember meghallja, meglátja, akkor azt mondja, hogy hát igen, ezzel többet kellene foglalkozni, még többet, és tényleg akik most ide járnak hozzátok, én azt gondolom, a lehető legjobb helyen vannak, mert itt olyan alapokra tudnak szert tenni, amiről most így azt gondolják, hogy hát de már térképek se kellenek. Persze, hogy nem kellenek térképek, viszont ez a tudás, amit itt megkapnak, vagy itt ti oktattok, az nagy mértékben megkönnyíti az ő életüket később, mert maga a rendszer szemlélet, a földrajzi dolgoknak ilyen jellegű tudása, az most már ugye beszéltünk mezőgazdaságról, beszéltünk építőiparról, és mégiscsak itt ülünk nálatok. Tehát valahol ez egy ilyen origója ennek az egész történetnek, és akkor itt nyilván van idő arra, hogy az időt tulajdonképpen csak a tanulásnak szentelve, azokkal az alkalmazásokkal, megoldásokkal foglalkozzon, ami aztán később majd számára hasznos lesz. Úgyhogy nagyon szeretek hozzátok járni, nagyon jó beszélgetések vannak nálatok mindig, meg amikor van lehetőség arra, hogy együtt dolgozunk, az nagyon külön öröm számomra, hogy ezért szoktam mondani Andrásnak, hogy alapvetően nem szeretek ilyenkor pénzről beszélni, mert a kíváncsiságom az sokkal nagyobb annál sem, mint az, hogy most éppen ezért mit kapok. Tehát nekem ezek így nagyon tanulságosak. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért neked is, Andrásnak is, meg minden Bélának. Tehát nem tudok mindenkit felsorolni, bocsánat.
Hát ezekre a gondolatokra csak azzal tudok válaszolni, hogy mi is szeretünk vele dolgozni szerintem, illetve nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy tudtunk beszélgetni, és remélem, hogy lesz még hasonló alkalom.
Hát bízunk benne, hogy tudok még valami újat hozzátenni majd az életetekhez. Mi dolgozunk rajta minden esetre, hogy olyan megoldásokat találjunk ki, vagy fejleszünk, amivel nyilván nem csak a gazdálkodóknak, vagy éppen a különböző iparágban dolgozóknak az életét könnyítjük meg, hanem adott esetben mondjuk nektek is segítünk azzal, hogy a hallgatóitoknak megmutatjuk, hogy mivel foglalkozunk, legyen az éppen egy megjelenítés, egy újfajta megközelítés a 3D-s adatok megjelenítésének, vagy éppen a szenzorrendszereknek egy más hordozóeszközön való elhelyezése, és azzal más perspektívából való adatgyűjtés. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és a hallgatóknak pedig azt kívánom, hogy minél több tudást szerezzenek itt meg, mert ez az egyik legjobb, amit tanulhatnak most.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.